Kedves hallgatom! A 77. Zsoltár írója ezt mondja. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul. Nem gondolom, hogy fizikai nyomorúságról beszél, hanem inkább lelkének nehézségéről szól. Itt van egy másik csodálatos üzenet. Eszembe jutnak énekeim éjjelente. Szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. 77. Zsoltár, 7. vers. Csodálatos, hogy még éjszaka is tudunk énekelni. Nem azt értem ezen, hogy hangosan énekelünk, és mindenkit fölkeltünk álmából. Eszembe jutnak énekeim éjjelente. Az éjszaka felszoktunk kelni, és aggodalmaskodunk. A problémák megnagyobbodnak, és minden sötétebbnek látszik, mint amilyen valóságban. Az az idő alkalmas arra, hogy énekekre emlékezzünk az éjszakában. Most eléggé érdekes kérdéseket tesz fel. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete? Érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten? Vagy elnyomta irgalmát a harag? Tela. 77. Zsoltár, 8., 9. és 10. vers. Azt mondanám, hogy egy gyakorló ateista mondta ezeket, de már én is tettem föl hasonló kérdéseket. Esetleg te is kérdeztél ilyeneket. Rájöttél-e már, hogy sokan közülünk ténylegesen ateisták? Úgy cselekszünk, mintha Isten nem létezne, mintha nem hallaná meg imádságainkat, mintha elhagyott volna bennünket. Úgy élünk, mintha Isten többé nem kedvezne nekünk, és nem fejtené ki irántunk az ő kegyelmét. Barátom, Isten jó, ő kegyelmes akar lenni hozzád és hozzám. Tekintet nélkül arra, hogy mit tettünk, Isten jó akar lenni irántunk. Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? 77. Zsoltár, 14. vers. Emlékszel rá, hogy amikor a Zsoltárok könyvének ezt a levitikuszi szakaszát elkezdtük, kimutattuk, hogy azért hívják így, mert Isten szent helyéhez kötődik, a szentek szentjéhez. Szent a te utad, Istenem! Ez emlékeztet minket arra, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 25. vers. A gyülekezetben Isten népével találkozunk. Isten nem akarja, hogy a saját utunkat járjuk, és csak magunknak prédikáljunk. Nekünk mások előtt kell ismertetnünk az evangéliumot, ezért össze kell jönnünk. Nem hiszek a szuperkegyes keresztjénekben. Isten nem akarja, hogy megelőzzük keresztjén testvéreinket. Mi Isten családjában élünk, és közölnünk kell Isten igéjét és az áldásokat egymással. Ezért Isten a szent helyre gyűjti kegyeseit. Ha választ akarunk kapni kérdéseinkre, akkor el kell mennünk Isten népe körébe. Levelet kaptam egyszer egy keresztény édesanyától. Ezt írta. Isten 5 csodálatos gyermeket adott nekünk, hogy Istenhez vezessük őket. Minden gyermekünk elfogadta a megváltást a legkisebb kivételével. Aki csak 17 hónapos. Eléggé szerencsések vagyunk, hogy tagjai lehetünk egy Bibliát hirdető gyülekezetnek, ahol a lelkipásztort Isten vezeti, és nem emberek. Ő Isten egyik drága eszköze, akit már megfenyegettek életveszélyesen is, mert bátran kiállt Isten mellett. Csordultig van poharunk, amint látjuk Isten munkáját az emberek életében, amikor megváltoztatja az életeket. Jó ilyet hallani egy gyülekezetben. Nagyon sok bírálat éri gyülekezeteinket, de sok Bibliában hívő gyülekezet van, ahol Isten igéjét hirdetik, és ahol közösségre találnak az emberek a gyülekezetben. Azok növekvő gyülekezetek. Sok kérdésre választ kaphatunk az ilyen közösségekben. Az ördög nagyon alattomosan dolgozik. Ma az élen járókat támadja. Azok ellen indít hadat, akik kiállnak Isten igéje mellett. Ez sohasem szabad figyelmen kívül hagynunk. Itt van egy jelenet, ami a tengerre mutat. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek, és megremegtek. A mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben. Villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. 77. Zsoltár, 17. verstől a 20. versig. Ez az ige szakasz különösen Istenre utal, amint átvezeti Izrael népét a vörös tengeren. Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. 77. Zsoltár, 20. vers. Barátom, ez ránk vonatkozik. Isten meg tudja szabadítani népét ma az ateizmus, a törvénytelenség és az erkölcstelenség áradatától. Milyen nagy és irgalmas pásztorunk van. A 78. Zsoltár Ászáf tanító költeménye, amely Izrael történetével foglalkozik Egyiptomtól kezdve Dávid idejéig. Ebben látjuk a nép kudarcát és Isten hűségét. Ez csodálatos Zsoltár, és arra kéri Istent, hogy hallgasson meg és válaszoljon. Először ez Isten üzenete népének. Arra kéri népét, hogy figyeljen rá. Figyelj, népem, tanításomra! Fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. 78. Zsoltár, 1. vers. Ez hosszú Zsoltár, és csak a főbb pontokat érinthetjük, de arra sürgetlek, hogy olvasd el Bibliádból az egész Zsoltárt. Áldássá válik szívednek. Mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. 78. Zsoltár, 9. és 10. vers. Ez közvetlen utalás arra, amit Efraim tett, amikor nem ment el a csatába, és ez nem tetszett Istennek. Télesebb értelmezésben Efraim az egész Izrael magatartását fejezi ki, sőt, Isten minden népének viselkedésére utal. Izrael volt akkor Isten népe, és ma a gyülekezet az ő népe. Isten hűsége változatlan, de továbbra is vétkeztek ellene, lázongtak a felséges ellen a pusztában. Próbára tették Istent vágyaikkal, ennivalót kérve kívánságuk szerint. Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták. Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? 78. Zsoltár, 17., 18. és 19. vers. Hadd adjam ezt vissza egy kicsit másképpen, hogy még inkább előjöjjön az értelme. Vétkeztek ellene, és ingerelték a felségest a pusztában. Megpróbálták Isten szívükben, amikor ételt kértek tőle kívánságaik szerint. Igen, ellene szóltak Istennek. Ezt mondták, teríthet-e Isten asztalt a sivatagban? Ez azt a fajta hitetlenséget mutatja be, ami látható a hívők közt napjainkban. Ez gyakorlati ateizmus Isten népe körében. Most figyeljük meg, hogy mit cselekedett Isten. Isteni kenyeret evett mindenki. Eledelt küldött, hogy jól lakjanak. 78. Zsoltár, 25. vers. A mindenható Isten kenyerét ette mindenki, ételt adott nekik, hogy jól lakjanak. Minden szükségeset megkaptak tőle, mégis kételkedtek Istennel szemben, és bírálták cselekedeteiért. Ez az oktató zsoltár a Dávidra történő utalással záródik. Azután kiválasztotta szolgáját, Dávidot, és kivette őt a juhaklok közül. A szoptatós juhok mögül hozta el, hogy pásztora legyen népének, Jákobnak, és örökségének, Izraelnek. Pásztorolta is tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel. 78. zsoltár, 70., 71. és 72. vers. Dávid az ő előképe, aki Dávid ura és Dávid fia. Isten hűséges volt irántuk, és ő ma is hűséges irántunk, barátom. A 79. zsoltár imádság, nem csak neked és nekem, hanem Isten népének, Izrael nemzetének is a nagy nyomorúság idején, ami a szörnyűség ideje lesz a jövőben. Ez Ászáfnak, a nagy zenésznek egy másik zsoltára, aki valószínűleg írta ezt a zsoltárt, és zenét szerzett hozzá. Dáviddal egy időben élt, és valószínűleg munkatársaként szolgált. Ó, Isten! Pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. 79. zsoltár, első vers. Jól lehet, ez a zsoltár prófétai jellegű volt írásának idején, mégis pontosan leírja Nebukadnezár ostromát és az utána következő babiloni fogságot. Ez a profécia végül a nagy nyomorúság ideje alatt teljesedik be. A babiloni fogság előtt a hamis proféták azt hirdették, hogy Isten sohasem engedi meg a pusztulást és a fogságot. Mégis a várost elfoglalták és lakóit fogságba vitték a hamis proféták jövendőlgetései ellenére is. A templomot elpusztították, pedig azt gondolták, hogy az sohasem lehet elpusztítani. A város természetesen Jeruzsálem volt, és a nép Izrael fiaiból került ki. Ez többször is bekövetkezett, és ezért a nép Istenhez kiáltott. A templom, a szent hely, az Isten tisztelet központja. Emlékezzünk arra, hogy a zsoltároknak ez a szakasza megfelel a Levitikus könyvének, amiben a templomi istentisztelet van a középpontban, és a szent sátor, majd később a templom. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. 79. zsoltár, második vers. A szörnyű vérengzést nehéz volt megérteni Izrael népének. Miért engedte meg Isten, hogy ez történjék velük? A hamis proféták folyamatosan mondogatták nekik, hogy ez nem történhet Isten népével. Jól lehet, Jeremiás proféta hűségesen átadta Isten ítéletével kapcsolatban a figyelmeztetést, mégis elfordultak tőle, és a nemzet árulójának bélyegezték. Az izraeliták nem tudták megérteni, hogy Isten miért nem védte meg őket. Ma is ez a kérdés hangzik sokszor. Megértem, hogy nagyon sok zsidó ateistává lett a sok üldöztetés és népe szenvedése miatt a hitleri Németországban és diktatúrája alatt. Természetesen nehéz megérteniük mindezt. Talán ugyanezek a kérdések foglalkoztatták a zsoltárírót is. De vajon hűségesek voltak Istenhez? Vajon helyes kapcsolatuk van Istennel? Elfogadták Mesiásukat? Felé fordultak? A válasz természetesen az, hogy nem. Isten megítélte népét a múltban, és megítéli népét korunkban. Úgy érzem, hogy nagyon sok ítélet van ma az egyházon, és ez erősödik a jövőben is. Ítélet szakadt a világ népeire, és ez alól mi sem menekülhetünk meg. Halljuk kiáltásukat. Uram, meddig tart még haragod? Meddig lobog tűzként indulatod? 79. zsoltár, 5. vers. A zsidók felkiáltottak: mikor szűnik meg haragod velünk szemben, Urunk? Aztán Istenhez kiáltanak bűnbocsánatért. Ne ród fel nekünk az elődök bűneit, siess felénk irgalmasan, mert igen elesettek vagyunk. 79. Zsoltár, 8. vers. Így imádkoznak: ne emlékezz korábbi vétkeinkre. De miként képes eltörölni vétkeiket, és nem emlékezni azokra? Csak Krisztus halála által. Amikor Krisztust elutasították, akár a pogányok, akár a zsidók, akár a szegények, akár a gazdagok, akár a szabadok, akár a rabszolgák, akár a férfiak, akár a nők, akár a feketék, akár a fehérek, akár a vörösek, akár a sárgák, akkor jött az ítélet. Nekünk vagy az ítélettel, vagy a megváltással kell találkoznunk. Csak két lehetőség kínálkozik. Most figyeljük meg a szenvedő nép esedező kiáltását. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért. Menj meg minket, és nevedért bocsásd meg vétkeinket. 79. Zsoltár, 9. vers. Izrael gyermekei dicsekszenek azzal, hogy Isten köztük van, és megszabadítja őket. Isten nem szabadította meg őket, hanem nevetség tárgyaivá lettek. A pogányok gúnyt űztek belőlük. Most figyeljük meg a Zsoltár végén található hálaadást. Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. 79. Zsoltár, 13. vers. Abban az eljövendő királyságban szomorúságaik és könnyeik megszűnnek örökre, és ezért dicsérik őt nemzedékről nemzedékre. A zsoltároknak ebben a sorozatában folytatódik a gondolat, a prófétai fejlemény. A Septuaginta változatban a felirat az, hogy az asszíriai zsoltár, ami miatt egyes igemagyarázók ezt a 80. zsoltárt későbbi időpontba helyezik. Mivel azonban ez határozottan Ászáfnak, Dávid kortársának zsoltára, tudjuk, hogy a dávidi királyság alatt írták. A 80. zsoltár felirata ez: a karmesternek, a liliomok kezdetű ének dallamára, intelem, Ászáf zsoltára. Már láttuk korábban, hogy a gyönyörű liliomokban a mesiást, az Úr Jézus Krisztust említi a zsoltár. Ez Izrael pásztorához küldött könyörgés, hogy ismét vezérelje őket. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva. 80. Zsoltár, 2. vers. Izrael pásztora senki más, mint az Úr Jézus Krisztus. Korábban már találkoztunk a pásztor és a nyáj hasonlatával. Aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Ez Izrael törzseinek pusztai vándorlására utal, amint közeledtek az ígéret földje felé, hogy birtokba vegyék azt. Jahve, Izrael pásztora volt a vezetőjük. Józsué volt a földi vezető, de ő a seregek urának vezérlete alatt működött. A zsoltáros Istenhez folyamodik, aki találkozott ezzel a néppel a szentek szentjében. Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat! Jöjj segítségünkre! 80. Zsoltár, 2. vers. Miért említi Benyámint, Manassét és Efraimot? Azt hiszem, a válasz a Mózes 4. könyve 2. részének 17. versétől a 24. verséig található. Ha elolvassuk a Szentírásnak azt a szakaszát, akkor látjuk, hogy a Szent Sátor körül elhelyezkedő törzseket ők alkották közvetlenül a frigyláda mögött a menetelés rendjében. A frigyláda vezette Izrael gyermekeit végig a pusztában. Mint ahogy Isten vezérelte őket valamikor, megint azt kérik, hogy vezérelje ismét. Istenünk, újítsd meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. 80. Zsoltár, 3. vers. Ugyanaz ismétlődik háromszor is ebben a Zsoltárban, a 4., a 8. és a 20. versben. Ez afféle kórus. Uram, seregek Istene! Meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére? 80. Zsoltár, 5. vers. Ez itt egy rövid síródal, a Zsoltár szomorú része, ami az 5., 6. és 7. verset foglalja magában. A Zsoltáros úgy érzi, hogy Isten haragszik, mert nem válaszol népe imádságára. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy példát adsz nekem e Zsoltárok alapján arra, hogy hogyan forduljak hozzád életem különböző helyzeteiben, örömeimben és bánataimban. Add, hogy mindig bizalommal tekintsek rád, és higgyem el, hogy az Úr Jézus Krisztus által meghallgatsz engem. Amen.